Elmondtam már a Juhász testvérnek, hogy korábban nem tudtunk volna jönni, mert édesapám olyan időskorú, hogy el kellett vinni őt az imaházba, de hát túl korán meg nem vihetjük, tehát ezért így nem tudtunk itt lenni a szombatiskolán, elnézéseteket kérjük, de időben megérkeztünk. Én örülök annak, hogy vannak gyerekek. Nem tudom, hogy szeretnétek-e egy gyerektörténetet. Én szívesen elmondom, de akkor az a kérésem, hogy gyertek előre, jó? Örülök, hogy előre jöttetek. Nem tudom, szeretitek-e az állatokat?
Szeretjük.
Miért? Milyen állatokat szerettek? Igen?
Lóval.
Húha! Hát én egy pici állatról szeretnék.
Én szeretem a sünit, meg a denevét.
Sünit. A pókot. Húha! Az igen, az ritkaság. Én egy kis állatról szeretnék nektek, egy énekes madárról. Kanáriról. Hallottatok már kanárit énekelni? Nagyon szép hangja van. Egy kislány kapott egy ígéretet az édesanyjától, hogy a születésnapjára kap majd egy kanárit. Nagyon nagy izgalomba volt, és el is mentek az állatkereskedésbe. Nagyon sok kanári volt ott, képzeljétek el, és nagyon sok közülük énekelt, úgyhogy olyan hangzavar volt az állatkereskedésbe, és nem tudta eldönteni a kislány, hogy melyiket válassza, mert olyan sok szép madár volt, és leült egy sarokba, és onnan figyelte az állatokat. Egyszer csak egy nagyon szomorú madárhangot hallott a feje fölött. És fölnézett és látott egy kanárit, de egy beteg kanárit, akinek be volt dagadva a szeme. A csőre kicsit el volt deformálódva, és be volt dagadva a lába. És nagyon elszomorodott, és mondja az édesanyjának, hogy mi baja van ennek a kis madárnak. És a tulajdonos nem is tudta, mert akkor vette nem sokkal át, egy körülbelül egy hete, hogy megvette ezt az állatkereskedést, és nem tudta, hogy van itt egy beteg állat. És a kislány azt mondta az édesanyjának, hogy én őt szeretném megvenni, őt szeretném megkapni. És akkor az édesanyja azt mondja, hogy hát ennek a kis madárkának kell először víz, tiszta víz, eledel, meg gyógyító szeretet. És a tulajdonos hozott egy kis, ilyen, biztos láttatok már, ilyen etetőt, meg ilyen itatót, amivel orvosságot lehet becsöppenteni a kis madaraknak a torkába, és az édesanyja egy pici vizet tett a torkába ennek a kis madárnak, és csodák csodájára ez a kis madár kinyitott a szemét. A félig lecsukott szeme egyszer csak kinyílt, és megmozdult. A fájos lábát is tudta már használni, egy-két szemet csipegetett az eléletett eledelből, és megvették, és hazavitték. És képzeljétek el, az történt, hogy ez a kislány, akit Katicának hívtak, nagyon gondosan ápolta, takarította a ketrecet, mindig adott neki friss vizet, friss eledelt, és egyszer csak megszólalt a madár. Gyönyörű szép hangja volt, gyönyörű szép hangon énekelt, és az a tolla, amikor először meglátták, az kihullott, és gyönyörű szép tollat növesztett. Mit gondoltok, miért tudott ez a kis madár így megváltozni? Mert volt valaki, aki szeretettel gondozta őt. A szeretettel teljes gondoskodás meggyógyította ezt a kismadarat, és a kismadár abban hálálta meg, hogy gyönyörű szép hangon énekelt, és olyan szelíd volt, hogy meg lehetett fogni, rászállt sokszor Katicának a vállára, és a tenyerébe levett. Mit gondoltok, hogy Jézus hogy szeret benneteket, és bennünket is, felnőtteket? Bizony ilyen hasonló gondviselő szeretettel, és azt szeretné, hogyha mi ezt meghálálnánk, és mindig úgy élnénk az életünket, hogy az neki is örömet jelentsen. Ő azt szeretné, hogy ti mindig örüljetek és boldogok legyetek, ti is szeretnétek. Na, örülök neki. Hát, sose felejtsétek el, hogy a gondviselő szeretet az, amelyik meggyógyít, amelyik igazán gyógyító. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Most a felnőtteknek szeretnék szólni. Engedjetek meg egy kérdést, hogy ahogy így elnézem a létszámot tekintve, a gyülekezetet, mi a legfőbb vágyatok? Így gyülekezetem belül. Talán nem járok messze az igazságtól, azt mondom, hogy a növekedés, nem? Tehát ti is szeretnétek, hogyha megtelnétek, megtelne minden szombaton az imaterem. Van egy örömhírem, hogy a zsoltárok között van egy olyan, amelyik Sionról beszél, amelyik szépen emelkedik. És állandóan. És ezt a zsoltárt nézzük meg, ezt a zsoltárt vizsgáljuk meg, ez a 48. És olvassuk el. Én a újonnan revideált Károli Bibliát használom. És így kezdődik a 48. zsoltár. Nagy az Úr, és méltó a dicséretre, Istenünk városában, az ő szent hegyén. Szépen emelkedik az északi oldal felé a Sion hegye, az egész föld öröme, a nagy királyvárosa. Palotáiban Isten van jelen, úgy ismerik ott, mint menedéket, mert íme a királyok összegyűltek, és mindnyájan tova tűntek. Mihelyt meglátták őt, elcsodálkoztak, megijedtek, és szétputottak. Rémület fogta el őket, olyan fájdalom, mint a szülő asszonyé. A keleti széllel összezúzta Tarszisz hajóit. Amiről hallottunk, azt meg is láttuk a seregek urának városában, Istenünk városában. Örökre megerősítette azt Isten. Kegyelmedről elmélkedünk, Istenem, templomod belsejében. Amilyen a neved, Istenem, olyan a te dicséreted a föld határáig. Jobbod igazsággal teljes. Örül Sion hegye, újonganak Júda leányai ítéleteden. Járjátok körül a Siont, kerüljétek meg, számoljátok meg tornyait. Jól nézzétek meg bástyáit, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövő nemzedéknek. Bizony ez az Isten, a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket, mint halálig. Miről is szól ez a zsoltár? De elsősorban Istenről és az ő lakhelyéről, a Sion hegyéről. Azt olvastuk a 3. versben, hogy emelkedik, szépen emelkedik északi oldalon. Ezt a protestáns fordításban olvastam, hogy az északi oldalon. És ez az emelkedés az egész föld örömére történik. Ez egy folyton emelkedő hegy. Tehát szépen emelkedik a szent, Istennek a szent hegye. Az egyszerű fordításban azt olvashatjuk, hogy az egész világnak az örömére. De mitől emelkedik ez a hegy? Mitől van ez az állandó emelkedés, ami az egész világnak örömet jelent? Azért emelkedhet, mert ez egy élő hegy. Nézzük meg, hogy mit mond a Sionról egy másik ige hely, Ézsaiás könyvében, a 35. fejezetnek a 10. versében olvashatunk erről. Ézsaiás könyvének 35. fejezetében a 10. verse így hangzik. Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újongás közepette a Sionba jönnek. Örök öröm lesz fejükön, vígasságot és örömöt találnak, és eltűnik a fájdalom és sóhaj. Azt mondja Ézsaiás, hogy a Sion az a hely, ahol az Úr megváltottai megtérnek. Tehát úgy is lehet mondani, hogy ez a megtérésnek a hegye. Sionban a megtértek pedig vigasságot és örömöt találnak. A Sionról elmondható az, hogy ez egy valóságos hely, hisz a Sion hegyén épült fel Jeruzsálemben a Salamon által épített templom, majd később a babiloni fogság után az újjáépített. Ezt a helyet Isten házaként tisztelték, és csak is itt lehetett áldozatot bemutatni. Ezt maga Isten határozta meg még Mózes által az ő népének. De viszont elmondhatjuk azt, hogy a Sion nem csak egy valóságos hely, hanem jelképes is, ahová az Istenhez megtértek, járulnak. Tehát az Isten népét is jelképezi. És ez a szépen emelkedő Sion hegy, inkább ezt az utóbbit fejezi ki, amely az egészen az idők végezetéig fog emelkedni. És az egyetlen olyan hely, ahol igazi vigasságot és örömöt talál minden hívő. És ahol eltűnik a fájdalom és a sóhaj. Mi más tudunk még Sionról? Nézzük meg szintén ezt az Ézsaiás könyvéből, a második fejezetből. A második fejezetnek az első három, mindenki potyog, első három versét olvassuk el. Ez lesz az utolsó időkben. Erősen fog állni az Úr házának hegye a hegyek fölött. Magasabb lesz a halmoknál. Picit nehezen látok, elnézést. Magasabb lesz a halmoknál, és özölleni fog hozzá minden nemzet. Eljön a sok nép, és azt mondják, jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk, mert Sionból jön a tanítás, és Jeruzsálemből az Úr beszéde. Ítéletet tart a nemzetek között, és sok nép fölött bíráskodik. Fegyvereikből kapákat csinálnak, dárdáikből metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozás többé nem tanul. Az utolsó időben a Sion, ami az Úr házának a hegye, nem csak erősen fog állni, hanem a legmagasabb hegyé növekszik. És azt olvastuk, hogy özölleni fognak hozzá a népek mindenhonnan, de nem ellenséget szándékkal, hanem az Úr szavát akarják megismerni, és az Úr útján akarnak járni. És hogy nem lesznek ellenséges szándékaik, azt bizonyítja, hogy a fegyvereikből egészen más eszközöket fognak kialakítani, ami békés célt fog szolgálni. Bárhol lehet Sion, ahol az Istenhez megtértek vannak. És ott van Isten, ahol ezek a megtértek vannak. Ott van Sion, és ott van az ő népe. Egy kérdést szeretnék feltenni. Miért éppen egy hegyen építette fel Isten a városát? Miért ezt a módját választotta, hogy az ő népe között legyen? Jézus azt mondta a tanítványainak, Máté 5.14-ben, a protestáns fordítás szerint olvasom, ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épített város. Isten nem elzárkozni akart a népével, hanem megmutatni magát, hogy mindenki őt lássa meg a népében. Ma is az ő népe által akarja tudomásul hozni a világnak, hogy szereti. Nem is akárhogyan. Elég, ha csak János 3.16-ra gondoltok. Mi Sionnak a feladata? Az emelkedés. Méghozzá szépen való emelkedés. amit úgy is mondhatunk, hogy növekedés. Azért, hogy az egész föld öröme legyen. Fel kell, hogy tűnjön az egész világon, hogy Istennek van egy népe. Egy hegyen épített város, amely a világ világossága. Feltűnővé kell válnia ennek a népnek. De nem a világ mércéjével mérve. Nem a botrányokkal és a botránkoztatásukkal, ahogy ma a világban ki lehet tűnni és híressé lehet válni, hanem a jósággal és a krisztusi szeretet bemutatásával. Ez a szépen való emelkedés. És ez minden, Isten minden gyermekének ez a küldetése, hogy lámpásként világítson az ő élete. Ahogy a protestáns fordításban írja Máté 5.16-ban, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A jó cselekedetek által kell világítani, és utat mutatni a Isten népének. Mivel a Sion az Isten városa, őt kell bemutatni. Őről kell, hogy szóljon az ő népének az élete. És azok az emberek, akik a népe által ismerik Istent, az Istent kell, hogy dicsőítsék. Hogyan kell úgy élni a krisztusi életet, hogy az tényleg feltűnjön a környezetünknek, de ugyanakkor ne legyen hivalkodó. Péter apostolnak az első levelében, a 3. fejezet 4. versében van egy igevers, amit általában mi azt szoktuk mondani, hogy ez az asszony testvéreknek szól, a nőknek. De én úgy érzem, hogy az elve mindenkinek szól. Így szól ez az ige. A szívnek elrejtett embere a szelid és csendes lélek romolhatatlanságával, amely ige becses Isten előtt. Az apostol szerint szeliden és csendesen kell élni a hívő életet. Szeliden és csendesen. Krisztusról azt írja az Ézsaiás próféta a 42. fejezet 2. versében, hogy nem kiált, nem lármázik, nem hallatja szavát az utcán. Az Isten szeretetének a bemutatása mindennél beszédesebb és meggyőzőbb. A Sion hegyének szépen való emelkedése megvan határozva, irányát tekintve is. Azt olvastuk, hogy az északi oldalon. Valószínű, hogy amikor a Zsoltár íródott, a templom már állt. Dávid idejében pedig még csak a Dávid városa volt, ami Sion hegyének a déli részét foglalta el. Salamon idejében épült fel a templom, és Salamonnak a palotája. Ezek az északi oldalán, Sion északi oldalán épültek. És a templom volt Jeruzsálem legészakibb részén. És a templom volt tulajdonképpen a városnak a legfontosabb helye is. Jézus korában Jeruzsálem a nyugati, délnyugati irányban terjeszkedett. Viszont az a hely, ahol Jézust megkorbácsolták és elítélték, az a rómaiak által használt Antónia erőd volt, ami a legészakibb részén volt a városnak. A Golgota pedig az a hely, ahol megfeszítették őt, szintén az északi oldalon volt, kissé észak-nyugat irányban helyezkedett el. Tehát az Úr minden szenvedése a Sion északi oldalán volt. Ézsaiás könyvének a 14. fejezetében, a 13. versben a következőt olvashatjuk. Ézsaiás 14. fejezet 13. verse így hangzik. Holott ezt mondtad szívedben, Az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem trónomat, és az összegyülekezés hegyén telepszem meg messze északon. Sátán, aki Babilon királyaként van itt feltüntetve ebben a fejezetben, azt jelentette ki magáról, hogy az égbe megy fel, az Isten csillagai fölé fogja helyezni az ő trónját, és ott fog lakni a gyülekezés hegyén messze északon. Ebből a versből azt tűnik ki, hogy Sátán az Isten helyére törekszik. Meg akarja szerezni azt, ami az Istené, ami őt illeti meg, ami egyedül az ő tulajdona. Visszatérve a Zsoltár gondolatmenetéhez, az 5. verstől az olvasható, hogy különböző királyok összegyűltek a nagy király városa ellen, de aztán megijedtek, és rémületükbe szétfutottak, amikor meglátták a királyt. Jeruzsálemet többször vették körül ellenséges királyok. Azzal a szándékkal, hogy elfoglalják és elpusztítsák. És Isten legtöbbször megszabadította a városát. De volt néhány eset, amikor ezt nem tette meg. És volt, amikor lerombolták a várost és a templomot is. Először a babiloniak, majd később a rómaiak. Viszont a Zsoltár 9. versében azt olvastuk, hogy Isten örökre megerősítette a városát. Ezek szerint ez a vers túlmutat a földi Jeruzsálem városán, és előre mutat egy állandóan emelkedő, növekvő, hegyen épült városra, ami itt a földön nem lehet helyileg meghatározni. Csak úgy, mint Isten népét, ami az egész világon jelen van. De milyen királyok fenyegették a Zsoltár szerint Isten lelki népét? Lelki népét, vagyis az ő városát. És amikor ezek a királyok meglátták a népet védő Istent, tényleg megijedtek és elmenekültek onnan? Voltak Izrael történelme során földi királyok, akik fenyegetést jelentettek. De Isten igazából nem a földi királyok, de Isten népét igazából nem a földi királyok veszélyeztetik. Ha az Efézusi levél vizsgáljuk meg a 6. fejezet 12. versben, akkor azt látjuk abban, hogy az Isten népe ennek a küzdelme nem test és vér ellen van, vagyis nem emberek ellen, hanem olyanokkal kell tusakodni, akik a magasságban vannak, ezek ellen a fejedelmek ellen, akiket lehet királyoknak is nevezni. Ezek a magasságban lévő lények a Sátán és az angyalai. Nézzük meg Máté 8. fejezetéből egy rövid szakaszt, amit nagyon jól ismertek. A 28. verstől a 32-ig olvasnám a 8. fejezetből. Tehát Máté evangélium a 8. fejezet 28-tól 32-ig. Így szól Isten igéje. Amikor a túlsó partra, a gadaraiak földjére ért, két megszállott jött vele szemben, akik a sírboltból bújtak elő, és olyan veszedelmesek voltak, hogy senki sem mert azon az úton járni. Mit akarsz velünk, Isten fia? Kiabálták. Azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket? Tőlük távolabb egy nagy disznónyáj legelészett. Az ördögök pedig azt kérték tőle, ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba. Ő azt mondta nekik, menjetek. Azok tehát kimentek és belementek a disznókba. És íme az egész nyáj a meredekről a tengerbe rohant és beleveszett a vízbe. Az ördögi lelkek, amikor meglátták Krisztust, a Zsoltár szerinti nagy királyt, kifejezték félelmüket, és könyörögtek hozzá, hogy hadd meneküljenek a disznókba. Később pedig maga Jézus is A tanítványoknak is adott hatalmat, hogy ördögöket üzzenek. És ma is védi népét. Úgy, hogy az ördögök elmenekülnek akkor, ha az Isten népe engedelmeskedik Istennek, és ellenáll az ördögnek. Erről olvashatunk Jakab 4:7-ben. Hol volt a legnagyobb harca Jézusnak Sátán ellen? És hol győzte őt véglegesen le? A valóságos Sion hegyen, Jeruzsálem városán kívül, a Golgotán felállított kereszten, ami Sion északi oldalán volt. Hová akart ülni Sátán? Mit olvastunk? Ézsaiás 14:13-ban? A gyülekezés hegyéne, messze északon. A messze héber szó, gyaraká, többek közt azt is jelenti, hogy hátsó rész, hátsó oldal, ami lehet a Szent Sátoré, a templomé. És itt gondolhatunk a Szentek Szentjére. Vagy egy másik jelentése is van ennek a szónak, a messze szónak, hogy valaminek a belseje, legbelül eső része, ami lehet házé, barlangé és síré. Lehet, hogy Sátán nem csak az Isten trónját akarta megszerezni, hanem még Jézus sírját is örökre őriztetni akarta. Jézus a kereszten halt meg az emberek bűneiért. De a zsidó 2:14 verse szerint halálával legyőzte azt, akinek hatalma van a halálon, azaz az ördögöt. Sátán tehát megsemmisítő vereséget szenvedett a Golgota keresztjénél, és ezt jelzi az is, hogy Jézus halálakor sírok nyíltak meg, és sok elhunyt teste támad fel. Máté 27:52-ben olvashatunk erről. Sátán, akinek hatalma volt a halálon, ezeket a szenteket nem tarthatta tovább a halálban, vagyis a hatalmában. A Golgota keresztjén Isten végtelen szeretete mutatkozott meg. Itt vált láthatóvá. Ez a szeretet ad okot az örömre, a megszabadultaknak. Ugyanakkor az Isten és népe igazi ellenségeinek rémületet és fájdalmat eredményezett. A Zsoltár 6. és 7. verse szerint. Ebből a Zsoltárból is kitűnik, hogy Isten szeretetének a hatása két irányú. Öröm az elfogadójának, és rettegés a visszautasítójának. Miért emelkedhet a Sion? Korintusi levél, első levél, 3. fejezet, 6. versében Pál azt mondja, én plántáltam, Apollos öntözött, de Isten adta a növekedést. A növekedés az Istentől van még akkor is, ha az ember az Isten munkatársa. Isten láthatóvá akar lenni a világ számára, elsősorban a népe által. Népének kell őt bemutatnia, hogy köztük van, hogy ő az Istenük, aki mindig vezeti őket, és aki szereti népét mindörökké. Jézus, amikor itt járt a földön, ő az atyát jött bemutatni. És aki látta Jézust, az látta az atyát is. És senki sem ismerheti jobban Istent, mint az ő népe. A Zsoltárból azt olvastuk a 10. versben, hogy ismerik őt kegyelméről, hiszen a templomban minden szertartás erre mutatott. Ismerik őt igazságáról, és örülnek az ítéleteinek is, ami igazságos és kegyelmes együtt. Isten népének ma tanultuk a szombatiskolából, a királyi papságnak a feladata, hogy hirdessék Istenük hatalmas dolgait. Aki elhívta őket a sötétségből, az ő csodálatos világosságára. Nem csak feladat ez, hirdetni ezt a világosságot, hanem hatalmas kiváltság is. Hisz A világosság elhívása azt is jelenti, hogy megismerhetik az Istent, aki a világ világossága. És erről az ismeretről kell, hogy szóljon az életük. Ez az ismeret az ő világosságuk. És ezért lehetnek ők a világ világosságai. Isten népének tehát van egy küldetése az Istentől. Ez a küldetés a világítás. Azért, hogy szépen emelkedhessen a Sion, a nagy király városa. Térjünk vissza az északi kifejezésre, ami a Sion hegyével kapcsolatos. Egy keresztény lexikonban utána néztem ennek az észak szónak, héberül céfon vagy cáfon. A Bibliában jelenthet köznapi értelemben égtájat, átvitt értelemben kietlen baljós helyet, ahonnan beszedelem jön. Az Izrael feletti ítéletek is gyakran északról jöttek, gondoljunk Babilonra. Mózes második könyvében, a 14. fejezet 2. és 9. versében szó van erről a céfonról, céfon elnevezéssel, mégpedig úgy jelenik meg, hogy Baál céfon. Jelentése ennek a kifejezésnek Észak ura. Ez egy helység volt Egyiptomban, a Vörös-tenger közelében. Miért érdekes ez a helység? Azért, mert ez azzal a hellyel van szembe, ahol a fáraó és a hadserege bement Izrael után a tengerbe, és ott elpusztult. Ez a hely az egyiptomiaknak haláltozott, míg Isten népének a szabadulást. Az Észak elnevezés tehát időközönként veszedelmet, pusztulást, ítéletet is jelentett, de nem csak Isten népének. Az Ézsaiás 2:4-ben is olvastunk ítéletről. Talán még emlékeztek rá. A Sion hegye az ítélet hegye is. Azért az ítélet hegye, mert az Úré a Sion, és ő ott van, ahol a népe van. Ott van mindig az ő népe között. És az itt folyó ítélet a Zsoltár szerint igazságos és kegyelmes. Sion növekedését is egy ítélet előzte meg. De ezt az ítéletet nem az Isten népe szenvedte el, hanem az ő uruk, az ő királyuk, Jézus Krisztus. Helyettük az ő bűneikért halt meg a keresztfán. Meghalt az, aki nem ismert bűnt. És bűnné lett értük, hogy ők Isten igazsága lehessenek ő benne. Isten elválasztott bennünket is a bűneinktől. És azt Jézusra helyezte, hogy benne büntesse meg halálával a mi bűneinket. Minket pedig megkímélt, és az életre ítélt. Ő az, aki kiitta a harag poharát helyettem és helyetted. Azért, hogy nekünk ne kelljen kiinni. Ahogy énekeltük a bevezető énekbe, csak harag az, amit érdemeltünk volna. János 12:24-ben Jézus ezt mondta. Bizony, bizony, mondom néktek, ha a búzaszem földbe nem hull és el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok termést hoz. Jézusnak ez az elhatározása indította el a Sion hegyének szépen való emelkedését. Ennek köszönhetjük itt mindnyájan, te meg én is, hogy Sionhoz tartozhatunk, és általunk is emelkedhet. Azt olvastuk a Zsoltárban, hogy szépen emelkedik a Sion a föld örömére. A Sionnak általunk is kell növekednie, ami azt is jelenti, hogy aktívan be kell kapcsolódnunk ebbe a tevékenységbe, és nem elég csak a növekedésének a szemlélői lenni. Befejezésként beszéljünk még egyszer Északról. Miért hangsúlyozza ki a Zsoltár, hogy Sion hegye az északi oldalon növekszik? Csak itt van növekedés? A többi oldalán nincs? És miért az északi oldalon? Van ennek talán egy fontos üzenete? Az Ószövetség idején, az Isten által meghatározott helyen lehetett áldozatot bemutatni. Ez Salamon idejében a templom volt, a jeruzsálemi templom. Van-e valamilyen összefüggés a helyhez kötött áldozat bemutatás és Sion hegyének az északi oldalon való emelkedése között? Az áldozat bemutatás két dolgot mindenképpen ki kellett, hogy fejezzen. Az egyik az ítélet, amit az ártatlan lény szenvedett el a bűnös helyett. A másik a kegyelem, amelyet a bűnös kapott, mert más valaki elszenvedte helyette az ítéletet, a bűn zsoldját. Egy helycsere történt. Úgy az ítélet, mint a kegyelem egy helyen volt az oltárnál. Az oltár pedig azt a helyet szimbolizálta, ahol Jézust megfeszítették, ahol, mint búzaszem a földbe hult, hogy halálával sok termést, új életeket hozzon. Jézus kereszt halálánál ma nem a helye fontos, hiszen a pontos helyét nem tudták megállapítani, hanem maga a tény, hogy Jézus elszenvedte az ítéletet. Meghalt helyettünk, értünk. És ez megváltásunknak az alapja, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, vagy valami mással helyettesíteni. Például az önmegváltás. Az észak az a hely, mégpedig az egyetlen hely, ahol helyet cserélhetek Jézussal. De hogy megy ez végbe? Galata 2.20-at olvasnám a protestáns fordításból. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Nem azt mondja, hogy voltam, hanem vagyok. Így jelen időben, ami folyamatosságot, állandóságot fejez ki. De hol és hogyan történhet meg ez? Lélekben a Golgotán, ami lehet a kis csendes kamrám, vagy akár itt és most a gyülekezet háza, hogyha megértettem a húsvétnak üzenetét, hogy Jézus helyettem halt meg, az én bűneimért. És ezen a helyen én meghoztam azt a döntést, hogy vele együtt én is meghalok a bűnnek. Hogy ezután már csak a Jézus életét fogom élni. Amit cserébe kaptam a régi óember helyett. Így lesz az ítélet és a kegyelem egy helyen. És a Sion hegye akkor emelkedik általam is, ha lélekben helyet cserélek Jézussal, méghozzá minden nap. Vagyis a kereszthez járulok azért, hogy naponként meghalljak annak a konkrét bűnnek, amit felismertem, hogy meghaljon bennem az óember, és hogy éljen bennem az új, a Krisztusi, a lélek által. Egy biztos, minden ember érintett Sion északi oldalával, mert mindenkit szeretett és mindenkiért meghaltott az Úr. És a húsvét egyik üzenete, hogy Isten haragja helyett, a békességet kínálja fel fia kereszt halálában, a Sion hegyének északi oldalán. Az északi oldal annak a helye is, ahol ezt a szeretetet elfogadom, vagy visszautasítom. És lehet a Krisztussal való egyesülés, vagy a tőle való elszakadás helye is. Ha azzal a szándékkal járulok a kereszthez, hogy Jézussal egyesüljek, akkor a halálból átmentem az életbe, és így általam is növekedik a Sion. János e szavakkal tesz erről bizonyságot az első levelében, az 5. fejezet 11. és 12. verse szerint. És ez az a bizonyságtétel, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Segítsen meg valamennyünket a jó Isten. Igazán megértsük húsvétnek az üzenetét. És igazán készek legyünk arra, hogy Krisztussal együtt mi is meghalunk a mi bűneinknek. És elfogadjuk tőle azt az életet, amely az Isten előtt egyedül tiszta és engedelmes élet. Az egyedül szent élet, amit felkínál mindnyájunk számára az ő kegyelméből. Amen.